Első fejezet. Az elődök. Fölöslegesnek kell tartani az életrajzírók eljárását, hogy a rajzolandó személytől olyan messzire eltávoznak, amilyen messze csak lehet, ahonnan az illetőt meglátni lehetetlen. Elmélyednek a megelőző századokba, és hosszú ismertetéseket hoznak le az illető vélt vagy állítólagos őseiről, dédanyákról és dédapákról, fölemlítvén olyan tulajdonságaikat, amelyek többé-kevésbé hasonlítani látszanak a leírandó dédunokához. Ha vitéz volt az illető, kikeresik családjából a katona viselt alakokat, ha költő volt, előrángatják elejének tollforgató hajlamát, vagy legalább ábrándos lelkületét, mintha az emberi nagysághoz, mint a császári, királyi, kamarássághoz ősi előzmények és próbák volnának szükségesek. S minthogy minden embernek sok dédapja és dédanyja volt, minden találnak, amit keresnek, elhallgatván azt, ami elütő, s felemlítvén mindazt, ami némileg hasonlítható és felhasználható, és ezzel a témáról a divatos, modern ismeretek körébe tolakodó atavizmus malmára hajtják a vizet. De ha nincsenek ilyen dokumentumok, a krónikások gyakran megelégszenek egy kis egyszerűséggel is. Nagy apparátussal tárgyalja Deák egyik életírója a Deák címerben lévő írótól jelentőségét, mintha el akarná velünk hitetni, hogy azért adta egy régi király, mert az ország majd a megszületendő bölcsének vele kell egy napon megírnia a híres 1861. feliratot. Mindamellett meg kell említenünk, hogy a Jókai név a 16. században bukkan fel, legelőször Bars megyében. Egyszerű kurtanemesek, molnár mesterek viselik, kik a kanyargó zsitván őrölgetnek, vagy kis kúriájukból csekély birtokukat és a Jóka hegyen fekvő szőlőiket művelik. Mindössze egy-két érdektelen pör eset tanúsítja a sárga levéltári papírosokon létezésüket, de hogy egy család lettek volna a későbbi Komárom megyében felbukkanó ásvai jókai családdal, ők a szivanyó jókaiak, arra nincs bizonyíték. Van ugyan némi támpont, az, hogy amint Barsból végképp eltűnnek, ugyanakkor Komárom megyében kezdenek szerepelni, ugyancsak a pörlekedéseik által. De hát a pörlekedés nem valami különös ismertetőjel, minden kis nemes ember tarisznyával jár ebben az időben, és a tarisznyában aktákkal, levelekkel, just igazságot hajkurászva. Gyengíti még ezt a föltevést, az is, hogy a Komárom megyei jókaiak egyik őse, Jókai Sámuel 1668-ban február 5-én nemességet előnevet és címert kapott első Lipóttól, holott a barsi jókaiak nemessége közvetlen a Mátyás király utáni időkből származik. S mégsem lehetetlen, hogy egy család a kettő, mert egy adat csillan fel ez időkből, hogy egy Vas megyében élő jókai családnak a nemes levele elégett meszlényben. Ez az elégett kutyabőr okozhatta a zavart, amelyet még tetéz az a körülmény, hogy 1730-ban a magyarországi bárok sorában is találni egy jókait, ki azonban a pogranici előnevet viseli. Meddő dolog lenne, ha lehetne is világító gyertyát gyújtani az űrzavarban, melyet még jobban elhomályosítanak a különböző családi legendák és történetkék az ásvai jókaiak családi körében, amelyek a búbos kemence kiáradó melegénél, az olajmécses pislogó világánál élnek és izgatják a fantáziákat. A különböző jókai családoktól elszedegetik a kápráztató színesebb epizódokat, míg hozzá nem nyúlnak például a Paulus Vedredi pozsonyi cébeli aranyműves mester által 1691. szeptember 12-én kiállított bizonyítvány alapján 5 évig nála inaskodott nemes Jókai Sándorhoz. Ahelyett örömest beleálmodják magukat a híres Jókai János és András családjába, akiknek óriási pöre volt 1684-ben Moholányi Jánossal, az Eberhárdi várkastély uradalom és a hozzátartozó külföldi birtokok miatt, melyeket Szelepcsényi érsek hagyományozott a két jókai testvérnek, de amelyekből őket a ravasz mogolányi Kolonics érsekkel a háta mögött kiforgatta. A jókaiak fehér lapot adtak mogolányinak, hogy ügyeikben teljhatalmulag járjon el, de fogyatékos intelligenciájuk miatt olyan zagyvalékot írtak alá, melyből jogaik teljes átruházását is ki lehetne magyarázni. Magához az országgyűléshez is beadták később sérelmes panaszukat, mire a diéta 1715-ben a Nádor ispán elnöklete alatt bizottságot küldött ki a jókai moholányi ügy megvizsgálására. De az sok bába között, mint a krónika mondja, elveszett az gyerek. Eberhárdi uradalom tehát csak mint egy elmúlt szép álom kísért ezentúl a jókai nevet viselők közt. Egy álom, melyből minden későbbi unoka érzi a fölébredést. Csak természetes, hogy ezentúl minden jókai család a maga őseinek tartja Jánost és Andrást, mert hízeleg nekik a tudat, hogy egy hajszányi hiba ilyen dinaszták lehettek volna. Nem gondolva meg, hogy a roppant vagyomból nem mindeniknek jutott volna, míg len a szép álomból mindenki szabadon kiveheti a maga részét. Így élt a tündöklő rege a jókai név összes viselői közt. Egyik generáció a másiknak panaszolta el. Nagy urak lehetnénk, ha János és András ősünknek több esze lett volna. Miután azonban az ásvai jókaiak Komárom megyében Ógyallán telepedtek meg, jól esett nekik az az adat is Komárom város levéltárában, mely már egy századdal előbb említi háztulajdonosnak Jókai Mihályt, mert jobb lenni törzsökös familiának, mint ide szakadottnak. Nos hát, Mihályt is ősükké fogadják az ásvai jókaiak, és nehézé, sőt lehetetlenné válik az eligazodása különféle református és katolikus jókai családok között. A pogránici báró is talán csak azért esik el, mert a kapcsolatot kizárja a predikátuma és a másfél száz év előtt fölfordított címer pajzs elütő volta. Nem szabad összezavarni a dolgokat, szóbeszédekkel a tényeket. Tekintetbe kell venni az idők divatját. A kisurak áhítozását fényes nexusok után. Az ember körülbelül annyit ér, aminő és amennyi atyafiai vannak. Váratlan örökségek nyílnak meg, vagy ha nem nyílnak is. Már maga a várakozás is bizonyos neme az élvezetnek. Az atyafiság a legbiztosabb emeltyű az életben. Még a legkülönbözőbb családok közt is kedvelt sport keresni, vagy megkötni, sokszor csak fikcióval összeköttetéseket. Hát még az egyforma családnevek hogy ne hatványoznák ezt a hajlamot. A kisnemesek okvetlenül rokonok egy-egy nagy nemzetséggel, a nagyobb nemzetségek pedig a hét vezérek egyikétől származnak. Kóstatálni lehetne ezekből, hogy a vezérek feleségeiknek legalább havonként kellett volna szülniük, hogy ezek az adatok mind igazak lehessenek. Innen a nemzetségfák megbízhatatlansága egyáltalában ott is, ahol az fontos lehet. De éppenséggel a jókai életrajzánál céltalan turkálás lenne a régi fóliánsokban. Nem sokra mennénk, de ha sikerülne is valamely régebbi ősapáig simán följutni, valahol mégiscsak beállna a teljes bizonytalanság. Ilyen körülmények közt igazán legokosabb a valódi, biztos ősök közt maradni, vagyis a Sámuelek körében, kiknek elseje, a vitéz esztergomi zászlótartó. Jókai Sámuel a család hőse. Ott volt esztergom ostrománál, és fölfedezvén, hogy a tüzérek meg vannak vesztegetve, Maga irányzott egy ágyút oly ügyesen, hogy a vár alatt táborozó törökök vezérének sátrát söpré el, s a basa karját is elsodorta az ágyukolyó. Ezért kapja a nemességet, se vitézi tedből komponálják a jókai címert. Ez a nemesség az elhatározó pont. Innen kezdődik az ásvai jókai család. Mit érne tudni, hogy az azonos nevek közt milyenek a kapcsolatok? Kikeresi az elszórt búza szemeknél, hogy melyeket ringatott közös kalász. A nemesség szerző Sámuel gazdag sárát bírta nőül. És csak annyit tudunk róla, hogy 1690 táján halt el, s hat gyermekére számos fekvőségeken kívül 2625 forintot hagyott készpénzben, ami akkor nagy összeg volt és módos emberre val. Három fia közül csak kettő élte őt túl, Mihály és második Sámuel. E második Sámuelt nagy szerző embernek emlegetik a hagyományok. Kétszer nősült mindig jóházból, mutatós ábrázatú ember lévén. Ő maga hízott marhákkal űzött nagy kereskedést a bécsi mészárosok részére. Innen szedte föl magát, és az asszonyok se jöttek üres kézzel, különösen a második asszony, Sándor Judit érkezett sok ládával és sublóttal, amely előbbiek közül színültig tele volt lázsiásokkal, úgyhogy második Sámuel jelentékeny vagyont hagyhatott fiára, harmadik Sámuelre, ki úgy allán lakott, mint földbirtokos, és boldog házasságban Veres Katalinnal hosszú kort ért meg. Mindössze ennyi az, amit a jókaiakról tudunk, de már, hogy mi lett? Első Sámuel Mihály fiából és Pál unokájából az idő harasztja takarja. Szinte csodálatos, hogy a jókaiak teljességgel semmi szerepet nem játszanak Komárom megyében, noha benne vannak a jobb módú nemesek lajstromában. Pedig a nemes embernek elmaradhatatlan ambíciója ekkorban a megyei tisztségekben való részvétel. A família szerint számít rangban, amint vagy vice ispányokat termel, vagy főszolgabírákat, vagy csak esküdteket. Amelyikből még ez se válik, az alul van, mint a bor seprője. Talán világot vetek körülményre egy régi túladunai kiszólás, amely az aktám, aki laki, mindjárt valaki, azt tartja, hogy mihelyt jókai, vannak habókjai. Excentrikus alakok lehettek, és szellemi képességekben jelentéktelenek, vagy éppen gyengék, mint a ma János és András, akik együgyűségük miatt ejtették porba szerencséjüket, Moholányival szemben. Általában sok jel van arra, hogy az úgynevezett isteni szikrák nemigen bántották a jókaiakat, s majdnem kikerülhetetlen a megjegyzés, hogy a természet műhelyében ez a szellemiekben való takarékoskodás szinte készülődésnek látszik valami rendkívülinek produkálására. Innen is, onnan is elcsíp és megtakarít valamit, hogy aztán pazar jókedvel egynek adhassa. Hiszen a családfának kétségkívül van némi rokon tulajdonsága a valóságos fával, melynél egy szokatlan gazdag termést bizonyos bénultság előz meg, és kimerültség követ. Harmadik Sámuelt az ógyallai kúria urát sem igen bántja a szereplési vágy. Szimplex ember nem szereti se az írást, se az olvasást. Otthon csibukozik. Legfőjebb néha balla ki puskájával és agarával a határba. Nagyobb utat csak akkor tesz, ha meghallja, hogy valahol valami jósnő van. És az mindig volt és lesz, ameddig jósoltatók lesznek. Az öreg úrnak ez az egy szenvedélye volt. Négy gyerekét szereti, de mert szereti, otthon akarja tartani maga mellett. Mit kínozzuk őket a könyvekkel? Az ógyallai föld végre is csak annyit hoz, amennyit akar, az, hogy az ember még Horáciuszt is tudja könyv nélkül, bizonyára nem kényszeríti nagyobb igyekezetre. A házasszony, a Veres Katalin azonban fölfelé törekvő és a kor követelményeit megértő asszony volt. Megkötötte magát, hogy a legidősebb fiút Józsefet, aki úgyis bolondja a könyveknek, diplomás, tanult embernek neveljék. Nagy szóviták után győzött az anya. Már ezeket az ostromokat évről évre meg kellett ismételnie. Józsi fiút elvitték a múzsák kosztjára, mivel úgy vézna termetével és szelid lelkületével, úgyse való gazdának. Az apa hite szerint, mert se emelni, se parancsolni nem fog tudni. A pályaválasztásnál a prókátorságot határozta el az öreg úr, mert így legalább hasznát veheti. Lévén ő is pörlekedő szenvedélyekben ludas, mint minden elődei. Így ment aztán a prókátori pályára, a beteges, vérszegény ifjúkit pedig inkább vonzottak egyéb tudományok. Jobban szeretett volna csillagász lenni és elábrándozni az égitestek útján, vagy egy nyugalmas professzori katedrán prelegálni, beszedni az ismereteket és kiadni. Ez az isteni változatosság. Az akkor ügyező szép literatúra ellenállhatatlan módon ragadta lelkét. A magyar nyelv pallérozása képezte előtte azt a szent feladatot, amelynél kisebbnek tartott mindent. Mi vígasztalan jövő, e rajongással beállani a ma körmön font prókátorok sorába, akik furfanggal, csalafintasággal, a fűzfáról is cseresznyét tudnak szakítani. Alig, hogy diplomát szerzett, kiütött a francia háború, és a fiatal fiskális is kardot kötött, lóra ült, hogy az inszurrekcióban részt vegyem. És hát ott is volt Győr alatt, mint hadnagy. E harcok, melyeket majd egyszer méltón fog megénekelni a névtelen várban, valaki utolsó csillámló epizódjai a régi regényes hadviseleti modornak, tele színes kalanddal, hegykel lovagiassággal, nyers hadivitészséggel. Sértetlen bőrrel tért haza aggódó anyjához, egy csomó tábori élménnyel, s még több anekdotával és nótával megrakodva, mely utóbbiakat szerette magának leírogatni. Jókainé asszonyom, akit ez a vékony dongájú fiát szerette legjobban becézni, mindent elkövetett, hogy otthon tartsa, még legalább egy évig. Míg pemete fűvel és egyéb házi szerekkel kigyógyítja a hektikából, vagy inkább csak a köhögésből, mert a harcmező megint fölszedett. De József úr sehogy se akart többé otthon maradni, bár apja is nógatta, hogy lásson inkább a gazdasághoz. Hogy apja kedvében járjon, egy darabig megpróbálta, de miután még annyira se vitte, hogy a saját földjeikre oda találjon, az öreg úr végre beleegyezett, hogy mesterségét megkezdi, elköltözhessék a székvárosba, Révkomáromba, a mostani Rozália téren egy legénylakáson rendezett be ügyvédi irodát, vagyis beállított a szobájába egy íróasztalt, mert akkor még nem volt divatban fényes külsőségekkel csalogatni klienseket. Komoly, csöndes fiatalember volt, kiben teljesen hiányzott az élelmesség, pedig ez a prókátorsághoz már abban az időben is annyira szükséges ingrediencia volt, mint a halhoz a tartármártás. Nem is ment jól, a praxis pedig sok rokoni összeköttetése volt, úgy a városban, mint a megyében. Szerették, hívogatták ebédekre, névnapokra, disznótorokra, de a pöreiket másokra bízták. Egy kicsit élhetetlen, mondogatták felőle. Igen, kevés dolga volt kliensekkel, és éppen ezt tette őt alkalmassá, hogy a lelkes honfi szerepét tölthesse be Komáromban. Ő volt az a szükséges alak, akiből minden városba jutott akkor egy vagy kettő, aki minden szép és jó dolog iránt lelkesedett, és eljárt benne nagy buzgalommal, és törhetetlen kedvel. Ez a típus most már többé-kevésbé kiveszett, szellemi élet ez önkéntes napszámos, aki nyakába veszi a várost, és hónapokig kilincsel valamely előfizetési ívvel, hogy egy érdemes munka megjelenhessen. Ha író művész érkezik a városba, ő hozzászáll, ő a ciceronéja. Gondoskodik róla, kényezteti, a színész társulatoknak is gondviselője, lót fut Ponciustól Pilátusig, hogy Thespis kordéja simában gurulhasson. Így naív lelkekkel lettek a kezdethez. Olyanok voltak ők, mint a kémények, hogy a gólya már előre tudja, hová kell a fészkét fölépítenie. A tornyokon nem volt a fészküknek helye. Hová lettek ez alakok? A fejlődés törvénye elsöpörte. Kezdet-kezdetén bolygók voltak hódolva az íróknak és művészeknek. Szent áhítattal végezték körülük az alsórendű munkát, mivel hogy ő bennük is égett a Prométeusz tűzből valami csekéség. Gyűjtőkké lettek és levelezőkké vidéki tudósítások alatt. Az XY jegyek, mint sírkövek jelzik elnyűtöreg folyóiratokban, hogy ők is éltek, s kavicsokat hordtak a nemzeti nyelv és műveltség épületéhez. Bizonyára születnek ilyenek azóta is, de most már az irodalom és a közönség kiszélesedésével maguk is írókká lesznek a vidéki lapoknál, és ebben a minőségben már inkább ellenségei és irigyei a valódi talentumoknak, mint sem, hogy buzgolkodjanak érdekükben. Egy ilyen szép lélek volt Jókai József, aki elmerült a saját szellemi világában, mert volt benne valami az isteni nedvből, de nem elég. Éppen annyi, hogy megrontsa a praktikus pályán való biztonságát és keménységét. Nem tudott járni a földön a rögök között. Gyengék voltak hozzá a lábai, de a szárnyai se nőttek ki akkorákra, hogy repülni tudjon. Társaságokban szerény, félceg, kivált a nők között, majdnem gyámoltalan. Judíciuma nem volt éles, eszejárása nem volt fifikus, disputálni csak vontatottan tudott. Hogy mert hát prókátor lenni? Ha átmelegszik bizalmas körben, néha megnyílik a lelke, és némi szépségek bontakoznak ki abból a megfigyelő előtt. De hát ki foglalkozik-e mulatságoktól mámoros kereskedelmi elevenségtől pezsgő komáromban egy elrejtett lélek tanulmányozásával? Csetke Mátyás uram, a híres fakereskedő, messziről megismeri a fiát, mit lehet belőle faragni. De az ember csak úgy felületesen ítéli meg. A domonkosok és janicsárjak behunyt szemmel is látnák talán a gabonában a zsizsiket. De honnan tudnák, melyik emberben mi lakik? Így aztán az volt Jókai József Komáromban, aminek mutatkozott. Egy élhetetlen, becsületes jófiú, aki nem sok vizet fog zavarni, és hát nem is fog éhen meghalni, ha az apja jó sokat testál neki. Sőt, kedves is volt, szívesen látott vendég az összes lányos házaknál. Mert ha jó kedve támadt, pompásan tudott elmesélni adomákat, kalandokat, elszavalni verseket. Tehát ebben nem lehet az éléstárt megtölteni, s a lányos mamák sohasem mentek messzebb a neki szánt szereppel, mint hogy ő tartsa néha gomboításnál a pamukot. Nem férnek való, gondolták, alkalmasint nem is házasodik meg. Az volt róla a közvélelem, hogy sokkal szerényebb, félénkebb, mint sem megmerne kérni valakit. Nagy lett hát a csodálkozás, amikor 1812-ben farsankor híre futott, hogy elveszi Pulai Máriát, Pulai Dávid banai birtokos leányát. A vármegye egyik legokosabb, legelevenebb, legvirgoncabb kis sárkányát. Furcsa házasságnak találták. A pár kétség kívül nem volt összeillő, ha elütő tulajdonaikat tekintjük. Jókai Méla ábrándozó, engedékeny természetű. Minden benyomásnak engedő, kevés szavú, óvatos ítéletű habozó. Pulai kisasszony ellenben határozott, önállóságra törekvő, szókimondó, néha nyers, aki a csípőjére teszi a kezét, és nem érd meg a maga árnyékától. Szóval a magyar kardos asszony palántájának látszik lenni a csinos ovál arcú, magas termetű szűz. De ha a hiányzó tulajdonok kiegészítését célozzuk az egybekeréseknél, akkor ez volt a legösszeillőbb pár, mely valaha megáldatotta a Banai templom öreg boltívei alatt. A jegyben járás a farsangtól késő nyárszakáig, 14. augusztusig tartott, mely időköz alatt nem hiányzottak a szokásos bárányfelhők a frigy fölött. Pletykák és apró intrikák indultak meg, kisvárosi nyelvek ébren vannak kivált a függő eseményeknél. Az öreg Sámuel morgott oda az a ógy alá, mert ő módosabb leány szánt fiának, egy öreges, kunkoly tege kisasszonyban. Pulaiékat azzal ijeszgették Banán, hogy a vőlegény hektikában van, mert hadnagy korában az inszurekcióban Győr alatt megrontotta a tüdejét, pedig ott csak a lábakat lehetett megrontani. Úgy allán a menyasszonyról profétálták, hogy verni fogja a férjét. Mindent mondtak róla, hogy hirtelen természetű, hogy szereti a puccot, csak azt nem jósolták, hogy ő szüli meg egy napon a világ egyik legszelídebb költőjét. De a szokásos konkoly hintések inkább csak a két család öregei közt lazították az égben font köteléket, maguk a fiatalok, szívbeli mélységes vonzalmon alapulván ismerettségük, egy pillanatra sem tántorodtak el egymástól, s az esküvő határnapjának halogatása inkább csak a fészekrakás nehézségeiben kereshető. Kisvárosokban még ma is csak annyi lakás van, amennyi lakó. Sokszor egy egész évet is várni kell, míg elhalás vagy elköltözés által alkalmas ház akad. Olyan házakat, ami eleink nem építettek, amelyekben mások lakjanak. Aztán a stafírunkhoz is idő kell, az akkori kelengyéket nem lehetett felfújni egy hét alatt. A nemes asszonyok a saját libáikról kopasztották a tollat, amelyből leányaik ágyneműje készült. Otthon termett lemből szőtt vásznakból varták a lepedők, abroszok, asztalterítők nagy készletét. Mert nem a külső komfort és csillogás, de a szekrények belső tartalma után ítélték meg a háztartás fényét, úri volt át. És e szekrények hogyan készültek? Néhány fatuskó száradt a kúria udvarán, vagy a félszerben évek óta, a kertben kivágott öreg diófák törzsei. Bizony nem ok nélkül kímélte meg őket a fejsze. Kimondta már ezekre a szentenciát a gazda, hogy a ház fejlődő kisasszonyainak szekrényeket csináltat belőlük, ha férjhez mennek. Az ősök a vén fák árnyékában pihentek hajdan. S ím egykor majd az unokák fehér neműt teszik beléjük, csak hogy azokkal még az asztalosnak is lesz egy kis dolga. Így módon készültek a hajdani stafírungok. Nem lehet elcsodálkozni, hogy a Jókai József lakodalma elhúzódott a nyár derekán túl. Talán a házra is várni kellett, míg bérbe vehette a tulajdonosától, Kaci Józseftől. Ez a ház a Vármegyeház utcában feküdt, mint egy elrejtve falombok által profánus szemek elől. Éppen fiatal párnak való fészek. Telke két utcára szolgál, de egyikre se nézett ablakaival. A szomszédok némaháznak nevezték, buzgó protestánsok építették a vallásüldözés korában, s ott tartották titkos Isten tiszteleteiket. Azért nyíltak összes ablakai befelé az akácos és gyümölcsös udvarra, hol árnyas helyek, pihenő parkok kínálkoztak, szerelmes ifjú párnak kedvesek. Kívülről nyáron a falakat se lehetett látni, elrejtették teljesen körös körül az akáclombok. Volt rajta valami sajátságos és titokszerű. Az utca ajtóra alkalmazott zörgető koccintásából ismerte meg a hívek jövetelét az őr, aki imaház korában abban a kis előszobában lakott, melyet kis konyhának neveztek Jókaiék. E házat, melyet a szabadságharcban összebombáztak, 1826-ig bérelte Jókai József. 1820-ig nem volt semmi ingatlan a Komáromban. Két szigeti kertet csak 1820-ban szerzett, a Fogl Bernátét és a Molnár Sándorét. Odáig a hiteles városi lajstrom szerint csak egy tehén után fizetett adót. Ez a tehénke az udvaron keresztbe fekvő istállóba volt elhelyezve, és nagyban hozzájárult a szaporodó Jókai gyerekek kosztjához. Mert a gólya elég sűrűn látogatott be a kacféle házba. Oda talált, bárhogy rejtették is el a protestánsok. A házasság után két évre született az első fiú Károly, másik két év után Eszter, a harmadik két éves ciklus után Lajos. Nagy Iván a családfán nem közli alkalmasint azért, mert korán elhalt. Így népesedett lassanként a ház, melynek három oszlopos folyosóra nyíló szobája eleinte nagyon is bő volt a házaspárnak. Csendesen éldegéltek itt és boldogan, nem kívánkozva sehová. Az előzetes ijeszgetések nem váltak be, a családi egyetértés semmi sem zavarta meg, nagyobb torzsalkodások, összezördülések nemigen fordultak elő. A menyecske kíméletesen vitte a kormányt, a férj ellenben ravasz megelégedéssel engedelmeskedett, gondolván magában milyen jó, hogy nem kell házi ügyekkel törődnie. A gyermekek eközben szépen fejlődtek, különösen Eszter volt okos és kedves, ki gyakran el kellett vinni, amint nagyobb lett, egy-két hétre gyallára a nagyszülékhez, ahonnan, mikor visszahozták, mindig jött vele egy szekér elemózsia is a gazdaságból. Ami bizony el kellett, mert az ügyvédi kereset nem volt nagy. A kliensek csószogása nemigen zavarta a csöndet a néma házban. A gazdag gabona és fakereskedők, kik majdnem két utcáját foglalták el Komáromnak kőházaikkal, csupa fogas prókátorokkal dolgoztattak. Jókai uramhoz legfeljebb egy-egy ógyalla vidéki paraszt vetődött el az öreg úré kedvéért valamely szegény pöresettel. Az okos fiskálisné asszony, kit már akkor Jókainé uramnak kezdenek nevezgetni, így viszonyok között ugyancsak összehúzta a takarót és kivált, eleinte semmiféle társas összejövetelben nem vett részt, ürügyül hozván, hogy az apróságok miatt nem távozhat hazúrról, hiszen az igaz is, hogy majd mindig szoptatnia kellett egyet. Jókai természetének éppen ez a magány felelt meg legjobban. Jól érezte magát azokon a napokon, amikor otthon maradhatott, és nem kellett elutaznia végrehajtásokra a vidékre, ami mindig lehangolta. Csendesen irogatott. Nyáron a folyosón vagy a kerti filagóriában, míg a gyerekek körülötte rezsegtek, és Eszterke az ölébe mászott fel. Ha ügyvédi munka nem volt, költeményeket másolt le, vagy híres szónokaink feltűnőbb diétai beszédeit kölcsönkért folyóiratokból, könyvekből vagy kéziratokból, mert igen sok szellemi kincs így módon keringett akkor közkéze. Még a regények szebb helyeit is kiírt a szépen bekötött tékáiba, melyek évről évre szaporodtak a könyves polcon. Vendég nagy ritkán jött, legfőjebb a rokonság, Bőti Gáspárék, Fogtűjék, Nagy Mártonéktól vagy Konkoly Tegéjéktől nézett be egyszer-másszor valaki. Ebédre való vendégek pedig csak a komáromi vásárok idején vetődtek a vidéki atyafiságból. Akkor az öreg Jókai Sámuel úr is becsörtetett három szürkéjén, és ellátta a gyerekeket vásárfiával, a menyének is egy-egy aranygyűrűt vagy egyéb encsebencset vásárolva a behozott termények vagy állatok árából. Vörösné ilyenkor a cigányasszonyokat hajszolta az egész városban, hogy az öreg úrnak kártyát jöjjenek rakni, amit azok készséggel megcselekedtek. Egyébként valóságos falusi magány volt a ház, melynek csendjét Csak a vörös nédalai verték fel, ha gyerekeket altatta vagy mulattatta. Még ennél is nyugalmasabbak voltak a téli napok, kivált az esték. Az úr olvasott valamit, a tekintetes asszonyka font vagy kötött. Vörösné pedig a gyerekeknek mesélt. A mesélés egyéb iránt sorba ment, nem minden vetélkedés nélkül. Jókainé is szépen tudott mesélni. Jókai még inkább, és a sor hamar rájuk került, mert a vörösné meséi hamar elfogytak. Szerencsére a gyerekek szaporodtak, s a régi mesékhez mindig volt új gyerek. A komáromi férfi világ az estéket többnyire akkor is társaságokban töltötte, hol egyiknél, hol másiknál folyt a deverna és a kártyajáték. Jókai mióta megházasodott, nem vett részt a mulatságokon, habár gúnyolták rokonai és ismerősei, hogy ő viseli otthon a főkötőt, és hogy vörösné mellett ő a vicepesztonka a gyerekeknél. Vörösné ugyanis bizalmas cseréd volt a háznál, a gyerekek gondviselője és játszótársa, ki már, mint leányelőbbről is a Jókaiéknál szolgált, és férjhez ment egy Vörös József nevű hajós legényhez, aki gyorsan elhalt, úgyhogy a jó Éva megint visszatért a házhoz. Vörösnén kívül még egy cselédet tartottak, aki kiárt a piacra és segédkezett a főzésnél. Este pedig együtt pergette a rokkát a tekintetes asszonnyal, ki zsoltárokat énekelgetett néha munkája közben. Így élt a kis család, semmi baj nem érte, csak az úr betegeskedett néha, különösen, ha ügyvédi dolgokban télen falura ment a zötyögős, nyihóc kocsikon, azt rendesen megfeküdte. Az első bánat és csapás 1820-ban köszönt be a nyugalmas hajlékba egy kis koporsó képében. A szomorú apa reszkető kezekkel nyitotta fel a kapcsos bibliát, melynek első lapjára saját kezűleg írta fel házasságának évét, napját és a gyerekek születését. Az utolsó sorok alá, melyek Lajos születéséről szóltak, most oda kellett jegyeznie a megmásíthatatlan végzetet. Ezen kedves fiú meghalt december 16-án 1820-ban. Ennek a szomorú karácsonynak fájó emlékét sokáig őrizték szívükben. Lajoska akkor halt meg, mikor a legkedvesebb volt, harmadik esztendejében. Idővel megadta a hit a gyógyító balzsamot, mert mind a ketten vallásosak voltak. Jókai minden reggel buzgón imádkozott a szikszaiból, de teljesen mégsem bírták elfelejteni kisfiukat, s hogy legalább édesen csengő nevét hallhassák, az 1823. évben született harmadik fiúkat ismét Lajosnak keresztelték, de ez csak egy esztendeig élt. Sőt, midőn 1825-ben, február 18-án a Jókai gyerekek többnyire e hónapban születtek, ismét egy fiúnak adott életet Jókaini, ezt is Lajosnak akarták keresztelni. Vörösné ifja asszony azzal az örvendetes hírrel szaladgálta be a szomszédokat, és fogadta az iskolából uzsonna táján hazaérkező 9 éves Esztert, hogy a kis Lajoska visszatért. De harmadnapra összehívott komák és koma asszonyok, illetve keresztszülők, szám szerint 16-an, babonás félelemből lebeszélni próbálták a szülőket a Lajos névről. A rokon Nagy Mártonni asszonyom, ki a keresztelői lakomát készítette a házi asszony képében, szintén tiltakozott a Lajos név ellen, minél fogva február 20-án nagy tiszteletű Csepi Mihály uram, Jókai József uram, kedvenc hőse, gróf Benyovszky Móric tiszteletére, Móricnak keresztelte a kisdedet, kinek vakító pályafutását kívánjuk kísérni, nyomról nyomra a következő fejezetekben.